Miért érezte úgy, hogy meg kell ezt a könyvet írnia? Miben más ez a könyv, mint a többi idézőjelben történelemkönyv?
Magyarország történetét meg lehet írni 1000 oldalba, 100 oldalba, 500 oldalba, és én azok után, hogy közel fél évszázadot, de biztosan többet, mint 40 éve foglalkoztam 20. századi magyar történelemmel, úgyis kutató, úgyis mint oktató, hajtott egy bizonyos fajta kíváncsiság, hogy azokat a korokat, amelyeket nem ismerek közelebbről, vagy csak részben ismerek, azokat alaposabban megismerjem, és ezt az egészet összeállítsam egy olyan kötetté, amelyet egyfajta gondolati koherencia is összeköt, nem csak az ennyi. Ez egy személyes motívum volt, egy társadalmi közéleti indítatása is annak, hogy erre rászántam magam. Ezt pedig abban ragadható meg, hogy úgy látom, hogy az utóbbi években, vagy talán évtizedekben nagyon sok olyan munka jelent meg a történelemről, amely nem felel meg a szakmaiság kritériumának, a kiegyensúlyozottságnak, a józanságnak, a tényszerűségnek, és akartam írni egy olyan alternatív Magyarország történetét, ami szerintem ezeknek a kritériumoknak megfelel.
A 20. századi történelmünk talán a leginkább megosztó időszak Magyarország történelmében. Nem túl sokan lezáratlan a kibeszéletlen időszak ebből a korszakból?
Nézd, ezelőtt 200 évvel másról vitatkoztak, vagy 100 évvel Kossuth Lajosról, előtte Bethlen Gáborról, most Horthy Miklósról, meg Kádár Jánosról vitatkoznak, meg Nagy Imréről. Ez természetes, mert az első három generáció, amelynek úgy többé-kevésbé személyes élményei vannak még a múltról, az hajlamos a szubjektív általánosításokra és a saját élményeit abszolutizálni. Tehát egy emlékezetpolitikus, ideológus, történetpolitikus inkább fehér-feketében lát, és a történész azt különbözteti meg a egyéni visszaemlékezőtől, vagy az emlékezetpolitikustól, hogy a perspektívája több oldalú, több síkú, és hát egy bizonyos távolságtartásra és kiegyensúlyozottságra törekszik, és nem ördögökkel és angyalokkal népesíti be a közelmúltat se, hanem húsvér emberekkel.
Lehet függetlenedni egy olyan kortól, amiben az ember maga is benne élt, és saját élő tapasztalatai vannak róla?
Törekedni lehet rá, hogy aztán ez mennyire sikerül, azt az olvasók vagy a kritikusok eldöntik. Ennek különböző fokozatai van. Én azt gondolom, hogy attól, hogy 1000 éve történt valami, nem biztos, hogy az nem egy szenzitív kérdés. Mindjárt mondok is példát. Annak ellenére, hogy a magyarok vándorlása és a honfoglalás az több száz évvel ezelőtt történt, ez mégis olyan vitákat képes generálni, és nem csak szaktörténészek között, hanem a mindennapi emberek körében is, mint Kádár Jánosnak, vagy Orbán Viktornak a megítélése, vagy a Gyurcsány Ferenc az utóbbi időkben. Ami nagyon érdekes dolog, hogy a legrégebbi időszak, amiről nagyon keveset tudunk, és éppen ezért a fantáziának tárgytere nyílhat, ott csapódnak össze ezek a viták nagyjából, és az elmúlt évtizedeknek a megítélésében. Úgyhogy, ha azt kérdezi, hogy mennyire tudtam elfogult vagy elfogulatlan lenni, hát ezt nem nekem kell megítélni, én erre törekedtem, hogy ez mennyire sikerült, azt majd eldönti maga meg az olvasók.
Mikor kezdődik és meddig tart a könyv?
Azzal a mondattal kezdődik a könyv, hogy minden más nép történetéhez hasonlóan a magyarság őstörténete is homályba vész. Vagyis azzal kezdődik, hogy a magyar nyelv finnugor alaprétegéről és az ugor magyar együttélés korszakáról van néhány mondat, és ahogy haladunk előre, etel közben, amikor az első írott forrásaink vannak az etelközi magyarokról, azt megelőzően csak nyelvészet van, régészet van, néprajz van, innentől kezdődően vannak írott forrásaink, amelyek a magyarokat eleinket mondjuk valamilyen módon jellemeznek, és innentől kezdődően ez szaporodik. Tehát a kiinduló pont valahol az Urál egyik vagy másik oldala, vagy mindkettő, az őstörténészek azt se tudták pontosan eldönteni, hogy hol volt ez a bizonyos ős, az ezzel is több elgondolás van. És az utolsó adat az pedig azt hiszem, hogy 2016-os. Magyarország versenyképességi mutatója a egyfőző GDP és hasonlókat. Ahol tudtam, ott egészen napjainkig eljöttem, de hangsúlyozom, nem egy normatív, eszenciális jelleggel, tehát nem kormányokat akartam minősíteni, hanem tendenciákat megragadni. Egy utószóval fejeződik be a könyv, amelyben ilyen mondat is található, hogy azért nehéz itt nagyon sarkos, egyértelmű kijelentéseket tenni az utolsó évtizedekről, mert ezek lezáratlan tendenciák, és nem tudjuk, hogy a jövőben ezek milyen irányt fognak venni. És az, hogy a jövőben mi fog történni, az bizonyos mértékig mindig visszahat és meghatározza a múltról alkotott elképzelésünket is. Azt meg tudjuk mondani, hogy hány km autópálya épült, mennyi az egyfelejtő nemzeti jövedelem, hány gyerek jár az iskolába, és sok minden más meg tudunk mondani, de olyan normatív kijelentést, hogy ez a kormány a helyzet magaslatán állt, az meg nem állt a helyzet magaslatán, ilyet nem tudunk tenni, és a jövő fogja eldönteni például azt is, hogy az elmúlt évek gazdaságpolitikája meghozza azt a sikert, amit a magyar társadalom egyik része remél tőle, a másik pedig nem hisz benne. Ezt most nem lehet megmondani. Azt lehet megmondani, hogy nem jutottunk a rendszerváltás most már lassan 30 éve alatt közelebb a fejlett nyugathoz, mint a rendszerváltás elején voltunk. Közben volt egy nagy visszaesés, utána föllendülés, válság, megint föllendülés, de egészében véve a relatív pozíciónk Európa fejlett régióhoz képest nem igen változott, vagy éppen nem változott. De lehetséges, hogy a jövő években vagy évtizedekben fog változni. De ezt nem tudjuk előre megjósolni.
A történelmet a győztesek írják, akár katonai, akár politikai győztesek?
A saját történetüket a győztesek írják, a vesztesek is megírják a maguk történetét. Tehát a II. Világháborút nem csak a angolok írták meg, vagy a szovjetek írták meg, hanem a németek is megírták, és nekünk is van erről elképzelésünk. De maga nyilvánvalóan a kérdés arra vonatkozott, hogy az az uralkodó, az a meghatározó narratíva, vagy megközelítés, amit a győztesek kialakítanak. De ez se így van teljes mértékben, mert a II. Világháborúról egészen másféle kép él Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban, vagy Franciaországban, mint a Szovjetunióban, illetve Oroszországban. Tehát ez egy jól hangzó dolog, hogy a történet a győztesek írják. Az első világháború példája nagyon jól mutatja, hogy mindegyik nagy állam, nagy hatalom az első világháború után kialakította a maga ideológiailag meghatározott egyoldalú sémáját képít az első világháború. A történészt azt különbözteti meg tőlük, és ez lehet német és lehet brit, hogy ezektől eltávolodik, és bizonyos távolságtartással a németek eredményeit is elismeri, a szovjetekét is, az angolokét is, és ugyanúgy beszél Katyinról is, mint ahogy beszél Auschwitzről is, noha a kettőt nem akarnám közös nevezőre hozni, de hát volt idő, ugye, amikor csak az egyikről beszéltek. Úgyhogy ez egy jól hangzó megállapítás, ez, hogy a győztesek írják, de nem csak a győztesek írják. Gondoljon Mohácsra. A mi Mohácsról alkotott képünket a törökök határozzák meg, hogy a törökök erről mit gondolnak? Nyilvánvalóan nem.
Egy történelem könyv esetében, ha csak Magyarországról szól is, elkerülhetetlen az, hogy nemzetközi dimenzióba helyezzük az országot.
Ez egy alapvető szempontom volt, hogy egyrészt legyen nemzetközi kitekintés, másrészt kezdetektől egészen napjainkig mindig egy összehasonlító szempontot érvényesítsek, tehát a magyar fejlettségi szintet próbáljam Európa más régióinak a szintjéhez hasonlítani. Ez a 11. században még csak olyan adataink vannak, mondjuk, hogy tudjuk, hogy a Pannonhalmi Bencés apátság, amely a magyar egyházi műveltségnek az első központja volt és az iskolája, hány könyv volt. És tudjuk azt, hogy a normandiai Beck-kolostorban, ami a bencéseknek a legfejlettebb, legkolostora volt, akkor ott hány könyv volt. A magyarországi, a Pannonhalmiban fele volt. A későbbiekben összetudjuk hasonlítani mondjuk azt, hogy Észak-Franciaországban mikor épültek meg ezek a csodálatos flamboyant stílusú gótikus katedrálisok, és tudjuk azt, hogy Magyarországon 100-150 évvel később, kisebb kiadásban, szerényebben, Kolozsváron, Brassóban és Kassán. A 19. század elején már sokkal szélesebb körű ismereteink vagy összehasonlítási adatbázisaink vannak, gőzgépek száma itt és ott, teherhajózás, stb. A 19. század utolsó harmadától pedig rendelkezünk egész sor összehasonlítható adattal, mindenek előtt a nemzeti jövedelem, a bruttó össztermék európai országokban elér szintjét össze tudjuk vetni, és ez egy nagyon fontos mutató azzal együtt, hogy természetesen a nemzeti jövedelem elosztása, az egészségügyi viszonyok, az oktatási művelési helyzet is rendkívül fontos egy ország fejlettségi szintjének a meghatározásába, de mondjuk mégis ezt az egyfelejtő nemzeti jövedelmet, ezt szoktuk preferálni, hogyha csak egy adatot említünk.